Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk! Három hónappal ezelőtt lezajlottak a választások, és úgy tűnik, hogy megváltozott körülöttünk a világ. Senki nem tudta előre, csak sejtette, és mindenki mást sejtett, attól függ, hogy mit szeretett volna. Különféle vizsgálatok és különféle közvéleménykutatások zajlottak, de a végeredmény az lett, hogy a Tisza párt kétharmados többséggel átvette a vezetést az országban, a parlamentben kétharmaddal vannak most, és úgy tűnik, hogy az Orbán kornak vége van. Vége van? Vagy nincs? Hát erről szól az a könyv, amit Záruk Péter Farkas és Török Gábor írtak, melynek az az alcíme, hogy vázlat egy abszolút köztársaságról. Folyamatosan beszéltünk ez alatt a 16 év alatt maffia államról, sokan diktatúrának nevezték azt, ami itt volt. Aztán egy olyan diktatúrának, amit sima választással mégiscsak meg lehetett dönteni, de közben itt van egy abszolút köztársaság, ami Orbán Viktor nevéhez köttető. Tehát nem a Fideszről beszél a könyv, hanem Orbán Viktor koráról, aminek nem tudjuk, hogy hol a vége, tudjuk, hogy hol kezdődött, és milyen színeváltozásokon ment keresztül. Ez a könyv inkább egy elemzés tudományos munka, mint sem egy politikai, napi politikai kötet, és akivel most beszélgetni fogok, az egyik szerző, Záruk Péter Farkas, szeretettel köszöntöm.
Köszöntöm én is a hallgatókat.
Ami engem megdöbbentett első körben, az nem a kötet tartalma, hanem mielőtt a kezembe vettem, azon gondolkoztam, hogy 3 hét telt el a választások óta. Hogy a csodába lehetett 3 hét alatt két embernek közösen egy elemző kötetet megírnia?
Nem lehetett. Nem lehetett. A megjelenés előtt már bőven egy évvel elkezdtünk Gáborral gondolkodni, mert hogy addigra már ugye a politikai életünkben beérkezett a Magyar Péter jelenség, már Tisza is volt, és tavaly februárban időről időre jó kollégaként mindig össze találkoztunk Gáborral, és akkor álltam elő az ötlettel, hogy most itt azért beindult egy olyan rendszer szintű változás a kegyelmi ügy után, és már azután is egy évvel voltunk, hogy itt valami újat kellene nézni, és újra kellene bizonyos dolgokat definiálni. És leginkább ki kellene szállni abból, amit itt tetszett említeni, hogy akkor az Orbán rendszert és az Orbán rezsimet azt alapvetően egy demokrácia elméleten vagy rezsimelméleti keretben tárgyaljuk, mert hogy a 16 esztendő és magának Orbánnak a teljes pályája már lehetővé teszi azt, hogy ne folyamatként és folyamatot mondjunk, hanem eredmény felől vizsgálódjunk. A rezsimelméleti és demokrácia elméleti megközelítések, amelyek mind relevánsak, tehát nem arról van szó, hogy akkor az rossz, vagy elégtelen, de nem az eredményre koncentrál, nem arra koncentrál, hogy mi az, ami létrejött ennek a rezsimnek, vagy ennek a hatalomgyakorlásnak az eredményeként. És ez már a kérdésfeltevés is nagyon tetszett Gábornak, és hogy akkor nekem mi az álláspontom róla, és hát akkor jött maga a fogalom, hogy ami létrejött, az egy állam és jogrezsim. És ez az állam és jogrezsim valamilyen, és ha valami, ugye bármit, hogyha jellemzünk, akkor a legfőbb jellemzőjét szoktuk általában jelzős szerkezetként hozzátenni. Tehát az autó milyen? Piros. Igaz? Vagy kék. Tehát, hogyha most ezt tartjuk, a színét tartjuk a legfontosabb jellemzőnek, akkor a színét tesszük hozzá. Hogyha azt mondjuk, hogy V8-as, akkor a motor szerint határozzuk meg. És a hatalom és az állam erőtere, áramlása szempontjából ezt az abszolút fogalmat tartottam a legjobbnak. Azért, mert a hatalom áramlása és az állam közötti viszonyt fejezi ki, hogy köztársasági a forma, de alapvetően a hatalom benne abszolút módon áramlik. És akkor innentől kezdtük el, beosztottuk a feladatokat, és nem akartuk a választások előtt megjelentetni, ez egy tudatos döntés volt, mert nem akartuk azt, hogy mivel szakkönyv és politikatudományi kötet, hogy akkor a kampánynak a, hát, hogy is mondja.
Ne legyen egy propaganda irodalom belőle, semmilyen oldalom.
Így van, vagy éppen a sok farkat látott szakértők elkezdjék szétszedni, hogy akkor ez most miért is ilyen, meg miért is olyan.
Most már túl vagyunk a választásokon, sőt, már túl vagyunk a könyvhéten is, ahol kiemelt könyvként jelent meg, hogyha jól tudom.
Igen, kiemelt kötete lett a könyvhétnek, ez nagy megtiszteltetés a Larmattan kiadó részéről számunkra.
És ebben a kötetben végigvesszük Orbán Viktor megjelenésétől 2010-ig, mert ott történt egy nagy váltás, illetve már 2009-ben voltak ennek nyomai, illetve addig a pontig, amikor 2022-ben úgy tűnt, hogy hát most akkor berendezkedhetünk mindannyian, és aztán volt ez az elkövetkező 4 év, ahol egy ilyen elképesztő hullámhegy, hullámvölgy volt ebben a 4 évben. Nézzük meg, hogy 2010-től mi történt, mert itt gyönyörű szépen leírjuk azokat a folyamatokat, ahogy létrejött az a fajta Orbán rendszer, amiben mi együtt élünk, ez az abszolút köztársaság, és több olyan pontot határozott meg, amiben ez a köztársaság, ez megnyilvánul. Nézzük végig ezeket a pontokat, mert azt gondolom, hogy ez nagyon fontos az Orbán rendszerének megértése szempontjából, illetve abból a szempontból is, hogy amikor én ezt a könyvet olvastam, én így húzigattam alá, meg jegyzeteltem, úgyhogy ez most már nem egy szép könyv, és több helyen odaírtam, hogy hát milyen szépen fel lehetett ismerni a Tisza kampányában ezeket a pontokat? Milyen szépen fel lehet ismerni, hogy tanítványuk is vannak ebben a rendszerben, mert hiszen a politikában résztvevők, azok tanulnak, mint ahogy a Fidesz is tanult, Orbán Viktor is tanult, és nyilván vannak szakértők is, akik ezt csinálják, de hogy elképesztő, ahogy összeszedték azt, amit így az ember a hétköznapjai során nem úgy vesz észre, mint egy kutató, aki végignézi ezt a 16 évet.
Honnan kezdjük?
Honnan kezdjük, hogy nézzük meg, hogy mitől abszolút egy köztársaság, mert szerintem ez nagyon fontos, és az egyes pontoknál álljunk meg egy-egy pillanatra, hogy ez miben nyilvánul meg.
Jó, hát akkor nézzük a fogalmat. Tehát maga a fogalom nem államforma, hanem, ahogy tisztázzuk, egy analitikai keret. Vagyis, hogy mi van egy olyan elemzési keretrendszer, amelyben ez a jelzős köztársaság kibomlik. És ezért definíciószerűen nehéz talán meghatározni, de azáltal, hogy milyen jellemzői vannak, viszont meg már egyértelművé válik. De hát nyilván azért definícióra is törekszik az ember. Nagyjából azt a köztársaságot értjük alatta, amelyiknek minden külső formája egy köztársasági berendezkedés. Van köztársasági elnök, parlament, választások, kormány, államszervek, és a többi, és a többi, és a többi, és van ennek egy alkotmányos kerete, amelyet egyébként már maga ez a hatalom hoz létre. Tehát a széna, az államnak a színpada, az egy tökéletes köztársaság, és aztán benne a hatalom gyakorlás lesz az, ami ezt eszközrendszernek tekinti, és úgy rendezkedik be, hogy ezek az intézmények, amelyek alkotmányosan összerendezve, ahogy szoktuk mondani, egy fékek ellensúlyok rendszerében, hát éppen aktuálisan navigálja, versenyezteti a politikai hatalmat, ez a hatalom a kétharmad birtokában, birtokba veszi a végrehajtó hatalmat, birtokba veszi vele párhuzamosan a törvényhozó hatalmat, és a kettő alkotmányozó felhatalmazásából elkezdi feltörni a hatalom előtt álló alkotmányos zárakat. Az az etosz, ami a rendszerváltozáskor is megfogalmazódott, hogy az állam az alapvetően egy semleges entitás, benne a bürokrácia végzi funkcionálisan jól-rosszul a dolgát, a politika verseng, és időről időre felhatalmazást kap arra, hogy hatalomra kerülve meghatározzon bizonyos társadalmi és politikai-gazdasági prioritásokat, amelyeket meghirdetett a társadalomnak, és a társadalom éppen aktuálisan erre szavazott. Ez a 2010-es fülkeforradalom utáni hatalom, és erre teszünk is konkrétan visszautalást. Már a 2010 májusi két beszédében Orbán leszögezi, nem így tekint az államra, nem így tekint a felhatalmazására, és nem így tekint az előtte álló feladatra, mint amelyik egy konszenzuális demokrácia modellt kell megjavítson, mert a Gyurcsányék elrontották, hanem azt mondja, hogy itt egy merőben új rendszer lesz. És ez az állam már nem semleges, a funkcionalitása az nem az alkotmányból eredő funkciók elsődleges vitele, hanem a hatalmi akarat kiszolgálásának az eszköze. Na ez az első pontunk, ami az állam átstruktúrálása, ez nem egy egyszeri, hanem ez egy folytatólagos feladat, amelyben nagyjából a hegemon politikai helyzetét az államba is beágyazza. És létrejön egy alkotmányozási folyamat után egy olyan helyzet, amelyben a miniszterelnök érdemben két kézfogásra van bármely társadalmi arrendszer, bármelyik vezetője.
Ugye itt egy jogászok irányította kormányról, illetve államról van szó, mert hogy itt olyan jogi eszközöket is használnak, ami úgy nagyjából senkinek nem jutna eszébe, hogyha a köztársaság fogalomra rátekint.
Igen, ez a másik. Tehát az állam átstruktúrálásának a nagyon fontos eszköze a jog, mint instrumentális eszköztár. A jog ebben a mi... ahogyan mi föltártuk és megnéztük, a jog nem a társadalom normatív szabályozásának az elsődleges terep. Természetesen ez a funkciója, de a hatalom szempontjából eszköz. Méghozzá az az eszköz, amelyik a szuverén, amelyik a kormány és a kormányfő körül összpontosul, szuverén akaratának az áramlását szolgálja. Ha ez az állam és ez a jog akkor hatékony, hogyha a szuverén akarata a lehető legpontosabban és leggyorsabban teljesül. Hát ugye ez az alkotmányos gondolkodással szembe megy, mert hát ezért mondják, hogy a demokrácia olyan lusta, lassú. Jaj, hányszor, hány helyen kell megtárgyalni. Na itt nem. Tehát erre azt mondják, hogy az állam hatékonytalan, és lassú, és bürokratik, ez nekünk nem kell. Minden a kezünkben van, hogy amit mondunk, az holnap, vagy holnap után már úgy van. Na és hát ugye erre már 2015-ben a Leviatán ébredésében tette utalást, hogy ez egy ilyen vérmedve jogalkotássá, és vérmedve logikává vált, hogy minden hatékonytalan, minden felesleges és minden rossz, ami akadálya ennek a hatalomáramlásnak, és minden, ami sürgeti, minden, ami olajozza, minden, ami bebetonozza, az pedig jó. És ez emiatt a jog az egyszerűen egy instrumenté vált, egy eszközzé vált, bizonyos ügyek fedésére, bizonyos ügyek elősegítésére, nem egy általános, nem a generális rész az, amely a normativitását helyre teszi az állam életbe, hanem a specialitás. El akarjuk venni valakitől a reklámtáblákat, mert lógnak a villanyoszlopokon, akkor ma föláll Lázár János azt mondja, ez zavarja az autókat, és ezt most megszüntetjük. Majd oda mennek a céghez, amelyik ezt folytatta, ezt a reklámtevékenységet, megveszik az eszközt tőle, és három ősszel pedig beterjesztik, de nem zavarja végső soron az autósokat, és integrálták magukra. Szóval a legelképesztőbb módszerek voltak, mind gazdasági szereplőkkel szemben, mind civilekkel szemben, és a többi, és a többi. És a jog egyszerűen kosbottá válik bizonyos szempontból, ha úgy akarják, hogyha pedig mondjuk alkotmányosan bárhol elakadtak, akkor meg alkotmányba emeljük. Még az alkotmánybíróság sem vizsgálhatja. Vagyis eszköz a jog.
Hogyha megnézzük magát ezt a rendszert, akkor ez eluralta az egész társadalmat, de közben, miközben ugye ezekről az anomáliákról, hát lehetett látni, lehetett tudni, hogy itt valami nincs rendben, mégis azt láttuk, hogy furcsa módon ez azon kívül, hogy volt a társadalomban egy réteg, és nyilván az ellenzéknél ez kiütötte a biztosítékot, de valójában egy nagyon ügyes, populista, demagóg kommunikációval sikerült elérni azt, hogy tematizálva a közbeszédet, folyamatosan egy népszerűségi hullám egy hullámvölgyben, de azért alapvetően mindig így valahogy sikerült a csúcsra följutni ezzel. Tehát régebben is tudtuk, de úgy tűnik, hogy a kommunikáció az nem csak most a Tiszával látható, hogyha valaki a fiatalokat meg tudja szólítani a különféle online csatornákon, az milyen hatással van, de ezt már felfedezték előbb is, hogy ez a fajta kommunikáció, ez gyakorlatilag bármit el tud fedni, bármit képes valósággá változtatni, akár igaz, akár nem.
Így van, ez a harmadik pontunk, ezt nevezzük a kötetben ennek az abszolút köztársaság jellemzőjeként, diskurzus dominanciának, és nem csak, hogy diskurzus dominancia valósul meg, mert az kialakulhat egy versenyben is, és bizonyos szempontból versengenie etéren kellett az Orbán kormányzatnak, mert azért nem zártak be szerkesztőségeket, sőt, virulens módon az internet ennek szabad teret adott, vagyis versengés volt, de mégis ki tudott alakulni egy diskurzus dominancia a kormányzat oldalán, és aztán különösen 2014-15-ben a Simicska média birodalom és Orbán konfliktusa rávilágított arra, hogy bizony ezt nem elég piaci hegemóniává tenni, hanem ha az államot birtokoljuk, akkor az állam ezen kommunikációs része is be kell álljon a sorba, és nem fogunk pluralizmusról, policentrikusságról, objektivitásról, ezek a szavak gúnyjá lettek téve. Hát ezen gúnyolódtak komoly kormánypárti véleményvezérek, hogy ezek nem léteznek. Ami nyilván nem így volt, csak megágyazott annak, hogy akkor ez a hegemon diskurzus dominancia, ez bekerüljön, és legális állami funkcióként vegye át a kommunikáció egy azon területét, amely úgymond a közszolgálati médiumok voltak, és annak is az M1-nek úgymond hírcsatornává. Elvesztettük rövid időre a hírtévét, akkor kell egy saját hírtévé, de ezt az áll nem mi fogjuk, és a piac fogja finanszírozni. Hát mi vagyunk magunk az állam, mi magunknak kell megteremtsük, hogy akkor ez a közszolgálati egész univerzum, ez bennünket szolgálja. És itt jelenik meg a diskurzus dominanciát kiegészítve azt, amit közértelmezés monopolizálásának nevezünk. És ez az, amire tetszett utalni, hogy egyszerűen ebbe a hegemon helyzetbe, hogy mi mit jelent, minek mi az értelme, és minek mi a tartalma, azt mi mondjuk meg. Vagyis persze van némi objektív valóság, igyekezzünk ahhoz mégiscsak hozzávarni adott, de ha az az érdekünk, hogy attól eltérjünk, ha az az érdekünk, hogy hajlítsuk ezt a valóságot, vagy egyenesen eltagadjuk ezt a valóságot, vagy hazudjunk róla, akkor machiavellista módon ezt is meg kell tenni a hatalom megtartása érdekében, mert a velünk szemben állók azok olyan galádok, hogy velük szemben ez megengedhet. Na és innentől kezdve nagyjából azt lehet mondani, hogy ez a hömpölygő kommunikáció egy ilyen barométer politikával egészül ki. A rezsi téma 2014-ben győzött. Mi a következő? Migráció, ami pártokon átívelő, és olyan magyarázatot tudunk adni rá, amely pártokon átívelően felénk hajtja a választókat, és érthető, rövid szimbólum. Kerítés. Akarsz kerítést, vagy ne? És ez oly mértékben domináns volt valóban, és hegemon volt, amit örök példaként hozom, a DK, mint alapvetően balliberális párt, természetesen ezzel szembe kellett volna megfogalmazza magát, Gyurcsány Ferenc és Dobrev Klára hazaviszi a két migráns gyereket és a szüleit, megetetik, megitatják, majd egy hónap múlva a DK is azt mondja, ő is kerítéspárti. Vagyis ez a közértelmezési monopolizálás, ez elhajlítja a politikai erőtér másik oldalát is. Amennyiben a haszon átnyúlik pártokon, és vesztessé tesz, vagy olyan sarokba szorítja be a politikai ellenfelet, amely szinte a megsemmisülésével egyenlő a társadalom szeme előtt, ő maga is megváltozik. Na és hát ez egészen Magyar Péter megjelenéséig, ez a közértelmezési monopolizálás és diskurzus dominancia fennmaradt, nála jelenik meg egy nagy törés.
Mert hogy képes arra, hogy ő átvegye a diskurzus dominanciát, illetve betegye a saját szavát is, de én még maradnék egy kicsit ugye az Orbán koránál, mert egyrészt a médiumok szerepe az rendkívül felértékelődött, és ráadásul nagymértékben a médiumokkal való bánásmód, illetve a médiumoknak a különféle stílusú megjelenése, az létrehozta ezt a kezdetektől az Orbán korszakban elindított fekete-fehér világot. Tehát, hogy egyrészt ugye, ami a könyvben is megjelenik, hogy elindul ez a missziópolitizálás, tehát, hogy nekünk van egy missziónk, ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag hőssé válik, aki a missziót követi, és akkor, mint a mesében vannak a jók és a rosszak, na de középen nincs senki. Tehát, hogy nincsenek viták, mert vitatkozni azzal lehet, akinek értelmes gondolatai vannak, és nem ellenség. Tehát gyakorlatilag ez a fekete-fehér világ, ez az egész társadalmat polarizálta. Tehát itt nem csak azokat, akik ebben részt vettek, hanem mindenkit, itt családok estek szét gyakorlatilag attól, hogy te most kit szeretsz, vagy kis, nem? Tisztelet a kivételnek.
Ez így van, ez egyébként korábbról datálódik, és aztán beáll igazából ez a helyzet 2006 után, de már 2002-ben is ennek Magyarországon látjuk, hogy felüti a fejét, Ron Werber kampány, aztán a 2006-os, utána a Balatonöszödi beszéd, uh-huh. a Gyurcsányi beszéd. Szóval ez egy kicsit régebbre megy vissza, de az abból való tapasztalatok lesznek azok, amelyek aztán mire és őkre osztják uh-huh. valóban 2010 után a társadalmat. És ez a kommunikáció abban nagyon ügyes, hogy arra nagyon vigyáz, hogy olyan fő témákat keressen, amelyek nem csak Fidesz és nem csak ellenzék, hanem valamilyen társadalmi program, misszió vagy jelenség legyen az, amiről a választó formálisan, mintha választana. Tehát nem arról van szó, hogy akkor Fideszt választok, vagy ellenzéket választok. Akarod, hogy a migránsok itt legyenek, vagy nem akarod? Uh-huh. Mint hogyha minden választál, akarod, hogy csökkenjen végre a rezsi, vagy nem akarod? Háborúban bizonytalanságot akarsz, vagy azért jobb a biztonságosság? Vagyis, mint hogyha népszavazások lennének.
Amik nincsenek.
Amik nincsenek, hanem a népszavazás az, hogy aki meghirdette a missziót, azt most akkor támogatod, vagy nem. És nyilván a téma olyan, mint a nemzeti konzultáció kérdései, hogy egyszer egy, akkor Marika néni, mennyi? Egy. Nagyon jó. Ennyit akarunk csak lehívni.
Ami viszont van népszavazás helyett.
Ami meg van népszavazás helyett, újra és újra tisztára mossa, hogy mi a program, és hát aki meg vele szembe megy, az ugye a téves kisebbség. Az a kerítést lebontaná. Az odadobná a rezsit Brüsszelnek. Az egyenesen háborúba vinné a fiadat. Vagyis olyan végletes válaszok vannak a gyakran kiválasztott kérdésekre, nem a társadalom választja ezeket a kérdéseket. A migráció az egy érdekes kérdés, abba Orbánnak nagy érdemei vannak, ezt nem lehet vitatni. A mai migrációs paktumról, amikor beszélgetünk, nem lehetett megvitathatatlan volt a kvóta annak idején, mert vagy olyan sarkos álláspontja volt egy országnak, mint amilyen Magyarországnak volt, vagy teljes befogadó, mint amilyen a Merkelnek volt. Európa ebben a kérdésben egyértelműen az Orbáni választ helyesnek gondolta. Ma is többségében helyesnek gondolja, de mégis kell valamilyen együttműködés. Ez is helyes, a teljes együttműködés képtelenség helyett. De az összes többiben azért nagyjából azt látjuk, hogy jól kiválasztott, jól megmért kérdések, és ez hozza a sikereket. Amikor elfogynak ezek a kérdések, vagy megérkezett egy versenytárs, zavarba kerülünk, nem találunk ilyen kérdést, és hát meg is jött az eredmény.
Nekem igazából nem is a kérdésekkel van a problémám, nekem a problémám az egész rendszerrel van, amelyik nem hagyja, hogy a kérdésekről lehessen beszélni. Tehát amikor A vagy B, ugye, akkor nem tudod azt mondani, hogy figyelj, az A-ból meg a B-ből ki akarnék venni egy pár dolgot, hozzátennék a D-ből, és létrejöhetne a C, ami egy tökéletesen jó megoldás. És erre senki nem volt hajlandó. Mert ugye mi most elég barátságosan elbeszélgetünk erről az egész történetről, de akkor, amikor bármelyik oldalon felszólaltak azok a politikusok, akiknek az lett volna a dolgok, hogy teljesen mindegy, mit gondolnak, de legalább értelmesen és kultúráltan adják a tudtunkra, akkor egy olyan nyelvezetet választottak, vagy követtek, még hogyha nem is ők választották, amíg gyakorlatilag a másik megsemmisítésére, erkölcsi lenullázására, az egész gondolkodásmódnak a nem létezésére, vagy pedig hibás voltára utaltak, ami hát gyakorlatilag, hogyha a kocsmában én így beszélnék valakivel, nyilván nem tenném, de hogy orba vágnának abban a pillanatban, hogyha olyan stílusban beszélgetnének az emberek, mint ahogy ezt a